Szeretnék elétek tárni egy bibliai igazságot ezen a mai délutánon, folytatván egy kicsit a elmúlt héten elkezdett tanítást, pontosabban ott, amikor a vége felé voltunk, és beszéltem nektek Dánielék példájáról, Dániel és három társa példájáról. Ezt szeretném egy kicsit veletek együtt áttanulmányozni, és szeretném, ha Isten szelleme adna betekintést abba a lehetőségbe, amely hívő embernek az ima, a könyörgés által megnyílik a fizikai valóság és a szellemi valóság befolyásolása tekintetében. Fontos tudnotok, hogy minden nemzetek fölött uralkodni akaró hatalom ördögi. Tehát minden hatalom, amely a nemzeteket elmosni, eltörölni akarja, vagy a nemzetek fölé akar emelkedni, és a nemzeteket leigázni akarja, ez mindig démon és ördögi. A történelem folyamán minden ilyen birodalomnak és ilyen hatalomnak a befolyás, minden ilyen hatalom és birodalom a démoni befolyás alatt volt, bizonyos fokú mértékben, és majd egyre erősebben démonizálódott. Tehát ez Isten igéből meg fogjuk látni, világosan meg fogja mutatni nekünk az Úr. És hadd mondjam azt is nektek, hogy a történelem folyamán mindig megvolt a hatalom az egyháznak, és megvolt a hatalom az Istenféle embereknek a kezében arra, hogy befolyással legyenek a nemzeteket leuraló szellemi hatalmakkal szemben. És Isten adott hatalmat az egyháznak az újszövetség országban is, és adott hatalmat az Isten embereinek az Ószövetségben is, hogy befolyással legyenek, és a világbirodalmak megdöntésében eszköze legyenek az Istennek. A Billy Graham, amikor beengedték Moszkvába, akkor nagyon sok támadást kapott a saját lelkész társaitól is, hogy hogy csinálsz ilyet, hogy elmégy Szovjetunióba, a nagy orosz szovjet birodalomnak a szívébe, központjába, hát te elárulod Jézust, elárulod az evangéliumot, és nagyon komoly támadások érték. És akkor azt mondta nekik, ti még nem tudtok valamit. Én bemegyek a Szovjetunió szívébe, és én a legerősebb fegyvert viszem, amely által megtörhet ez a hatalom, amely emögött a birodalom mögött van. Én az evangéliumot beviszem a Szovjetunióba, és az evangélium elég hatalmas és erőteljes, hogy összeroppantsa ezt a birodalmat. Ti még nem értetek semmit. És Billy Graham vette a Szentlélek, vette az Úrtól, hogy bemenjen Moszkvába is, hát...
Régen is tudta.
És összeborult a... Mondja, Tamás régen is tudta. Arról nem hallottam, de Billy Grahamről biztosan tudom. És átment, és bement, és vitte az evangélium üzenetét, és bizony... A szovjet birodalom bukása nagyban köszönhető a szentek imáinak, könyörgésének és az evangélium diadalának is győzelmének, amelyet Isten emberei tudatosan, szellemi megértés és világosság által vittek be ezekbe az országokba. Nem tudatlan dolog volt ez, nem véletlenszerű dolog volt, Isten vezetése volt, és egy olyan bibliai és olyan szellemi megértés, amitben jártak ezek az emberek. Na, nézzük meg ezeket a lépcsőket, amelyek Dánielék életében megmutatkoznak, hogy milyen lépcsői voltak ezeknek a küzdelmeknek, és ezeken a lépcsőkön hogyan harcoltak ezek az emberek, és milyen hatással volt a környezetükre, mind azzal, amit tettek. És egy picikét belőhetjük azt magunknak, hogy mi ebben a szellemi befolyásoltságban, mint személyek, és mint egyház, mint gyülekezet, hol tartunk most. És azt is belőhetjük egy kicsit, hogy milyen távlatok nyílnak még előttünk, amely Istentől adatott az egyháznak, hogy ezt a fajta uralmat, birodalmi szellemet megtörje. Azt is látni kell, hogy minden korszakban felemelkedtek nagy birodalmak, és minden korszakban voltak nemzeteket leigázni akaró birodalmak. Ma is van. Többször elmondom azt, hogy ma a leigázásnak az eszköz a gazdasági gyarmatosítás, pénzügyi gyarmatosítás és ilyen úton való vagyonszerzés kifosztása a nemzeteknek, a nemzetállamoknak. Ezek mögött is gonosz szellemi démoni erők vannak. Ez egyértelmű. Tudom, ezt elég veszélyes így kimondani, és ez nem egy játék dolog, nem is becsülöm le az ellenséget, de szeretném elétek tárni azt, hogy miért is akarja az egyházat elaltatni az ördög, és miért is van az, hogy az egyház ma az imát leértékeli. Ma az egyház az imát és a böjtöt leértékeli. Ma az egyház és a egyházban az ima és a böjtnek nincs olyan súlya és tekintélye, mint amilyen annak a Biblia kinyilatkoztatása alapján lennie kéne. Hogy mi ennek az oka? Miért van ez? Miért engedi a kereszténység azt, hogy elaltassák ezen a dolgokban? És milyen ereje van, hatalma van annak, amikor föláll az egyház, és fölállnak a szentek, és járnak abban, amiért Isten elhívta őket, és élnek azokkal a lehetőségekkel, amelyek aktivizálják és fölszabadítják Istennek erejét a szellemi valóságban, amelynek leképeződése megjelenik a világban. Dániel próféta könyvének első fejezetéhez lapozzatok, és innen olvasunk néhány verset. Az első verstől fogom olvasni, majd a többi történetből kiemelek egy-két verset, az idővel jól gazdálkodni kívánok, de mindenképpen, hogyha nem leszel tisztában a teljes történettel, akkor megjegyzed, és javaslom elolvasni a történetet majd otthon, és egy picit elmélkedni még azokon a dolgokon, amelyeket most fogok mondani nektek. Dániel próféta könyvének első fejezete, első vers. Jójákim Júda király uralkodásának 33. évében, eljött Nabukadnezár Babilonia királya Jeruzsálem ellen, és körülzárta azt. Az Úr kezébe adta Jójákimot, Júda királyát, és az Isten háza fölszerelésének egy részét. Ő pedig elvitte a fölszerelés Sinár földjére, a maga isteneinek templomába, és isteneinek a kincstárába helyezte el. A király meghagyta a főudvarmesterének, Aspenzának, hogy válasszon ki Izrael fiai közül királyi vérből való, avagy nemesi származású ifjakat, akiknek semmiféle fogyatékosságuk nincs, hanem szép arcúak, fogékonyak minden bölcsességre, taníthatók az ismeretre, megértik a tudományt, és így alkalmasak arra, hogy majd a királyi palotában szolgálatba álljanak. Meg kellett őket tanítani a káldeusok írására és nyelvére is. A király elrendelte, hogy adjanak nekik minden nap a király ételéből és abból a borból, amit ő szokott inni. Így kellett őket nevelni 3 esztendeig, hogy aztán a király szolgálatába álljanak. Voltak közöttük júdaiak is, Dániel, Hananya, Misael és Azárja. A főudvarmester ilyen neveket adott nekik. Dániel Baltazárnak, Hananyát Sadraknak, Misaelt Mésaknak, Azarját pedig Abédnegónak nevezte el. Dániel azonban elhatározta, hogy nem szennyezi be magát a király ételével, és azzal a borral, amit ő szokott inni, ezért arra kérte a főudvarmestert, hogy ne kelljen magát beszennyeznie. Isten a főudvarmestert jó indulatra és szeretetre indította Dániel iránt. De azért ezt mondta a főudvarmester Dánielnek. Félek az én uramtól, a királytól, mert ő rendelkezett így, ételetekről és italatokról. Mi lesz, ha azt látja, hogy ti soványabbak vagytok, mint a veletek egykorú ifjak? Még bajba kerülök miattatok a királynál. Akkor Dániel ezt mondta annak a felügyelőnek, akit a főudvarmester rendelte, Dániel, Hananya, Misael és Azárja mellé. Tégy próbát szolgáidat 10 napig, engedjétek meg, hogy zöldségféléket együnk és vizet igyunk, azután mutassanak meg neked minket, és azokat az ifjakat, akik a király ételéből lesznek, és amint majd látsz, az szerint bánj szolgáiddal. Az hallgatott rájuk ebben a dologban, és próbát tett velük 10 napig. 10 nap múlva szebbnek látszottak, és kövérebbek voltak azoknál, az ifjaknál, akik a király ételéből lettek. Ezért a felügyelő fölmentette őket az alól, hogy az előírt ételt egyék, hogy bort igyanak, és ahelyett zöldségféléket adtak nekik. Ennek a 4 ifjúnak megadta az Isten, hogy előre haladjanak a tudományban, mindenféle írásban és bölcsességben, Dániel pedig értett a látomások és az álmok magyarázatához is. Majd még néhány igét szeretnék olvasni. No, egy konfliktus alakul itt ki, és a helyzet a következő. Ugye alapvetően báványimádó kultuszokban a király asztalára a király által imádott Isten vagy isteneknek áldozott étel került. De amikor a királynak bevitték az ételt, azt mind a bort, mind pedig az ételt bemutatták áldozatul, úgy vágták le az állatokat, hogy annak az Istennek áldozták, akit tisztelt a királyt, egy báványimádásnak az étele volt. Azon felül pedig nyilván a zsidóknak megvolt az Istentől rendelt étkezési rendje, a kóser ételekre, a levágásnak a rendje, hogy Istenet kell kivéreztetni, ugye az állatokat, és vért, hússal nem lehetett enni, nem lehetett tisztáltan állatokat enni, stb. Tehát ők ismerték Istennek igéjét. Alapvetően gondoljatok bele ebbe a szituáció, 10 éves fiúkat elvisznek rabszolgának, és bekerülnek a elit iskolába. Egy rabszolgaképző intézmény volt, egy elit iskola volt azért, a király közvetlen iskolája, és ételről van szó. Nem nagy ügy, nem? Hát most mit kell ez annyit vacakolni? És mégis milyen lényeges dolog. A szellemi hasznak az első szintje, amikor komolyan veszi az ember az Isten beszédét, és nem engedi meg magának, hogy ez még belefér. A keresztények tömegei buknak el ezen a szinten. A szellemi küzdelemben, a szellemi harcban, az Istennek az erejében. Keresztények tömegei vannak, akik erőtlenek, Isten szellemének erejét nélkülözik, azért, mert ezeken a szinteken, amikről most itt beszélünk, azt mondják, hát nem kell ezt annyira komolyan venni, hát belefér, nem probléma. Isten is megértheti, meg emberek is. Hát olyan sokan csinálják, most én miért vacakoljak itt, meg miért konfrontálódjak bárkivel is. Ez a három fiatal ember, a Dániel volt ekkor a szószóló, de nyilván társai is mellette voltak, bizony a tisztaság mellett kiállt, és nem kötött hamis kompromisszumot, és nem alkudott meg az Isten rendelésében, hanem tisztán és teljesen és tökéletesen igyekezett betölteni az Isten igét. Tudtok el egy ámen mondani? Minden hamis és elvtelen kompromisszum, mint ahogy korábban mondtam, kiveszi az ember szelleméből az erőt. A szellemi életnek az erőtlensége gyakran a mai kereszténységben abból fakad, hogy tele vannak a keresztények kompromisszumokkal. Amit megkötünk az élet mindennapjaiban, a szabadidőnk eltöltésében, a szokásainkban, a beszédünkben. Ilyen keresztény olyan ocsmány módon beszél, hogy az döbbenet. Olyan szavakat használ, hogy az emberek néha a füle ketté, hogy hogy lehet ilyen szót a szájára venni valakinek, ha hívő ember. A gyalázatos beszédről, a tisztátalan beszédről beszél, a Biblia például. Az Istennel a közösségben és sok mindenben lehetnek olyan megalkovások az ember életében, amelyekre ha figyelnénk, és Isten szellemének vetnénk alá az életünket, és nem becsülnénk le ezeknek a súlyát és jelentőségét, bizony nagyon komoly gyümölcsöket és nagyon komoly előveletet hoznának a szellemi életünkben, mint ahogy látjuk a fiatalok életében. És azt lehet látni, hogy nem alapvetően nem zöldségevők voltak, tehát nem vegetáriánusok voltak, csak azt tudták, hogy állathús nem ehettek, mert a húst tesznek, az mind bálványáldozati hús. Ezért azt mondják, és nem is biztos, hogy kóser is tiszta, ezt ugye nem lehetett biztosan tudni, ezért inkább azt mondták, hogy zöldségfélét tesznek, és nem isztak bálványáldozati bort sem. 17. versben azt láttuk, hogy ezek szebbek voltak. Te zöldségtől lettek szebbek? Azért lettek szebbek, mint mert zöldséget ettek? Ugye lehetne ebbe egy tanítást csinálni? Ha egészséges akar lenni, egészséges akarsz lenni, egyél csak zöldséget. Nem erről volt szó. Nem attól voltak ilyen egészségesek, ilyen kicsattanó, ilyen örömmel teli, ilyen erőteljes férfiak, mert ők zöldséget ettek, hanem azért, mert Istennek engedelmeskedtek. És Istennek az ereje töltötte be őket, Istennek az ereje látszott meg rajtuk, az sugárzott az életükön, és megállotta Isten azt is, amit megettek, és megállotta az ő életüket is. Azt sem szabad elfelejteni, amikor meghozta ezt a döntést Dániel, és vállalta a konfliktust, mit tett Isten a vezető szívében? Jó indulatot támasztott iránta az Isten. Amikor hozott egy jó döntést, mit csinált Isten? Egyből belenyúlt a tekintélyrendszerbe, és Isten a szívét megfordított annak a vezetőnek, akik Dánielék fölé voltak rendelve, és jó indulatot támasztott azok felé, az emberek felé. De ne felejtjétek el, a döntés Dánielnél volt és a társainál először, és Isten pedig beavatkozott a tekintély rendbe azon a helyen. Ezt lehet látni. Ha tovább megyünk, akkor lehet látni, hogy amikor bemennek a királyhoz, 18. verstől, amikor eljött az idő, amelyről meghagyta a király, hogy vezessék eléje, a fővel a mester bevezette őket Nabukadnezár elé. A király elbeszélgetett velük, de egy sem akadt több közülük, olyan, mint Dániel, Hananya, Misael és Azaria. Ők tehát a király szolgálatába álltak. Akármit kérdezett tőlük a király, bölcsességben és értelem dolgában, tízszer okosabbnak találta őket egész országa, minden mágusánál és varázslójánál, ugye ezek voltak az akkori tudósok. Ott is maradt Dániel Círus király uralkodásának első esztendejéig. Mi is történik 3 év múlva? 10-szer olyan okosak voltak. Mi történik 3 év időszak után, amikor ezek az emberek hűségesek voltak? Látszólag végtelen egyszerű dolgban, nem? Hát most megeszed azt a húst, vagy megiszod. Sokszor mi ilyen dolgokkal nem is foglalkozunk, pedig lehet kéne. Nem törvénykezésről beszélek, hanem Szent Szentlélek együttműködésről, tudjátok. Olyan kompromisszumokról, amelyek kiviszik az ember életéből az erőt, a szellemiből kiveszik az erőt. És ezek az emberek figyeltek Istenre, szerették az Urat, Isten megállotta őket, és 10-szer okosabbak voltak, mint a többiek. Nem azért, mert ezek jobb képességek voltak, hanem mert Isten megállotta őket. Isten áldása volt rajtuk, és 3 év múlva ekkora volt a különbség. Azok között, akik a bálványok áldozatának húsát és a bálvány áldozati bort itták, és azokkal az istenekkel vállalt a közösséget, és aki az élő Istent imádta, és vele vállalt közösséget. Három év távlatában már markánsan meglátszik a különbség. Ugyanolyan ez, mint amikor elmegy valaki érettségi találkozóra, és 20 év után találkozik azokkal, akik nem ismerik az Urat, és ő meg leért még 10-15-20 évet már az Úrral. Óriási a különbség. Ennyi távlatában, de már 5 év után is. Óriási a különbség. Az Isten szeretők és az Isten nem szeretők között. Tehát az első szintű csatájuk, küzdelmük ezeknek a fiúknak tinédzser korukban ilyen egyszerű volt. De akik ezeken az egyszerű csatákon elvéreznek, nem használhatók szellemi harcokban, és az Isten eszközeként, a hatalomban nem tudnak következő szintre, következő lépcsőfokra eljutni, mert megrekednek, megakadnak, alapvetően a szellemi kiskorúság állapotában maradnak, és vergődnek, vagy vergődünk a magunk erőtlenségében. Nem így van? Na nézzük tovább. A Dániel próféta könyvének 6. fejezetéhez lapoztok, egy következő küzdelem és a következő szintje van itt a szellemi küzdelemnek, méghozzá az Isten imáratának kérdése. Az imárat kérdése. A Dániel 6-ban ugye arról van itt szó, hogy a Méd Dárius elfoglalta az országot, ő volt a hadvezér. Érdekes, majd egy picit szólok majd a végén, hogy ki is volt a Dárius, meg mi történt. Majd később erről még szó lesz, hogy hogy került ez ide Babiloniába, meg milyen, tehát milyen köze volt Dánielnek ahhoz, hogy Dárius elfoglalta a Babiloniát. Mert volt köze. Volt Dánielnek köze hozzá, és egy szellemi konfliktus következtében jutott el Dárius, a méd hadvezér arra, hogy elfoglalja Babiloniát, a várost. És ugye a méd perzsa birodalom részévé váljon Babilon, a babiloni birodalom. Csak még mielőtt ebben tovább mennénk. Lássunk tisztán. Ugye a Biblia beszél legalább 3 szellemi égről. 3 égről. Ugye egyik ég ugye a fizikai égbolt, amit lehet látni. A másik ég, a második ég, azt mondja a Biblia, ugye ez a szellemi valóság, a gonosz szellemeknek a tanyája, a lakozási helye. És a Biblia enged bennünket betekinteni a harmadik égig, ahol ugye a paradicsom van, és ahol találkozott Pál apostol, ugye szellemben, testen kívül, ugye nem tudom, de találkozott Jézus Krisztussal, és Jézus Krisztustól személyesen átvette az evangéliumot. Ugye ezt tudjuk. És tudjuk, hogy még ezen felül is vannak szellemi valóságok, Isten trónja, stb., de ezt a 3 eget, ez biztosan kinyilakoztatja a Szentírás nekünk, ezt tudjuk. Azt is látni kell, hogy a földi birodalmak és uralmak fölött 2 uralom lehet. Az egyik uralom, amely befolyásol egy földi uralmat, ez az Istennek az uralma, az Isten király uralma, a szellemi dolgokról beszélünk. A másik uralom, amely befolyásol, hogy ez meg gonosz démoni birodalom befolyása. Így van? Nincs más. Az, hogy fizikai szinten kik jelennek meg az uralkodói pozícióban, természetesen, mint emberek és szabad akarata rendelkező személyek hozhatnak döntéseket, de az ő döntéseik azok meghatározók abból a szempontból, hogy melyik birodalom, melyik hatalom nyer befolyást ezeken az embereken keresztül a nemzetre, a kontinensre, a földre. Így van? És hadd mondjam nektek, hogy az egyházat elhívta Isten arra, hogy befolyásolja ezt a hatalmi szerkezetet. Befolyásolja. Természetesen Isten a történelem ura, és megvan mindennek a rendje, tudjuk. És az elragadtatása ugye átrendeződnek itt a viszonyok a földön. De tudnodok kell, hogy az egyházat elhívta Isten arra, hogy ellensúlya legyen, és az Isten király uralmát megvalósítsa egyre kiterjedtebb módon a földi dimenzióban, minél több embernek az életében, és befolyással van az egyház a szellemi valóságra, és a szellemi valóság által pedig a földi birodalmaknak a helyzetére. A Dániel könyvének 6. fejezetében azt olvassuk, hogy Dániel kitűnt, azt mondja, 4. vers, Dániel kiemelkedett a főkormányzók és a kormányzók közül, mivel rendkívüli lélek volt benne. Ezért a király őt akarta egész országa élére állítani. Mit is mondtunk, ha emlékeztek még rá, hogy ruhád legyen mindig fehér, és fehérről ne hiányozik az olaj. Milyen volt Dániel? A ruhája mindig fehér volt, és a fejéről nem hiányzott az olaj. Tehát tiszta életet élt, és a Szent Szellem uralma alatt volt az élete. Amen. Isteni szellem volt benne, és ez az, ami különlegessé tette őt. Azoknak az embereknek a szemében, akik uralkodtak a fizikai szinten. Tehát kiemelkedett a kormányzók közül, előre jut befolyásban, előre jut tekintélyben ez az ember, és mit tett? Hófehér volt a ruhája, és nem folyott el fehér az olaj, és Isten pedig nyilván az ő elhívásának, ajándékának, talentumai és képességek megfelelően vitte tovább, hogy betöltse azt, amire Isten elhívta őt, és kiválasztotta. Mit eredményezett ez? Irítséget. Irítség támadt a többi vezető szívében, és azt gondolták, hogy hogyan lehetne eltenni az útból. Azt mondja a ötödik vers, a főkormányzók és a kormányzók igyekeztek ürügyet találni Dániel bevádolására az ország ügyeinek intézésében, de semmiféle ügyet vagy hibát nem tudtak találni, mert megbízható volt sem hanyagságot, sem hibát. Nem lehetett találni nála. Milyen volt Dániel ruhája a munkavégzését tekintve? Fehér volt a ruhája. Mi volt Dánielnek a fején? A Szent Szem kenete volt a fején az életén. Amen? Vizsgálták, hogy ki valamilyen módon elbuktassák. És nem tudták. Ugye ez jellemző egyébként, mert tudjuk, hogy Billy Grahamet is többször próbálták lépecsalni hamis fotókkal, szállodai szobákban, stb. De nem tudták. Nem tudták egyrészt, hogy adott Isten bölcsességet és vezetést is adott neki, hogy ne buktassák el, másrészt meg tiszta volt az élete. Ezért az ő befolyása ide növekedett. Hatodik vers. Akkor ezek az emberek ezt mondták, nem találunk semmiféle ürügyet, hogy bevádolhassuk ezt a Dánielt, ha csak Istenének a törvényével kapcsolatban nem találunk ellene valamit. Azt mondta, semmi más nem tudjuk megfogni, csak az imádat területén. Ez élő Istent imádja, valamilyen módon ezt az embert ezzel lehet elbuktatni. A irigyei azt tanácsolják a királynak, hogy 30 napig rendelje el, hogy nem lehet imádni se Istent, se embert, nem lehet se Istenhez, se emberhez imádkozni, csak ő hozzá. 30 nap. Akik egy kicsit is foglalkoztak az emberi szokásokkal, tudják, hogy 30 nap elegendő ahhoz, hogy ember életében új szokások épüljenek fel. Tehát ha valakit 30 napon keresztül kivezet az ima életéből, kivezet az igei közösségből, kivezet a szolgáló életből, kivezet abból, hogy a Szent Szellemmel együttműködő életet éljen, egy másfajta életmód kezd kialakulni az életében. Ez volt a cél. 30 napig Dánielt leszoktatni arról, hogy az Istent imádja, és így elmegy róla az az áldás, eltávolít tőle az az áldás, ami miatt ő oda került, ahova került. 30 nap. 30 nap, hát most ezért annyi nagy kockázat az ember életét. Tehát 30 napig, hát kibírjuk azért, nem imádkozunk, majd imádkozunk csendben. Hogy senki ne lássa. 30 napig nem megyünk gyülekezetbe, azt ki lehet bírni. Hát nem csinál magunknak bajt. Dániel nem így gondolkodott. Ő napjában háromszor imádkozott. Lepecsételtették a törvényt, behúzták a csőbe a királyt. Később a király tudja, hogy mit tettek vele. És a médek és perzsák visszavonhatatlan törvény volt, amit a király pecsétjével lepecsételtek, a király sem másíthatta, onnantól kezdve meg. Dániel megtudta, hogy le van pecsételve a törvény, a parancs, hogy nem lehet imádni csak a királyt. Mi volt az első dolga? Nézd a napot, hol jár, dél van, eljött az ima ideje. Bement a szobájába, kinyitotta az ablakot, mint szokta, a Jeruzsálem felé. Felemelte a kezeit, és elkezdte imádni az Isten, dicsőíteni az Isten, magasztalni az Istent. Mit tettek az emberek? Tudták, itt az idő, Dániel mindig ilyenkor imádkozik, mentek az ablak alá, és hallgatóztak. Ahogy elkezdte Dániel a dicséretet, az imád, egyből szaladta a királyhoz. Hogy nem azt mondta, hogy nem lehet imádkozni senkihez? Persze, azt mondtam. Akkor Dániel, miért imádkozik? Dániel nem adta fel az Isten imáratát az emberek imádásáért, a rövidtávú megmenekülés lehetőségéért. Nem adta fel, Isten imádta. Ahogy ő vette az Úrtól, hogy napjában háromszor imádkozott és könyörgött Isten előtt, kereste az Úr arcát, ne felejtjétek el. Tehát Dániel, ott volt a fogságban, gondoljatok bele, egy zsidó rabszolga gyerek volt. És aztán nyilván már élmeletkorú lett. és keres az Úr arcát, és várta Istentől azt, Uram, mikor fog megszűnni ez? Mikor mehetünk vissza Jeruzsálembe? Mikor fogsz bennünket megszabadítani? Mi a te akaratod, Uram? Mit akarsz cselekedni? Szabadíts meg a te népedet, Uram! Keresd az Urat, várta Istennek a beavatkozását abban a helyzetben, abban a szituációban, igaz? És mit csinált? Dicsőítette Isten és magasztalta Istent. Napjában 3-szor. Dicsőítők szoktak bennünket látni a dicsőítés alatt. Hetente 1-szer van nálunk ugye dicsőítés. Nem napjában 3-szor, hanem hetente 1-szer. Vajon milyen megértésünk van nekünk a dicséretről? Mit gondolunk mi a dicsőítésről? Jó zene? Hát mindig ezt szoktuk, hát ez tetszik ez a szám. Hogy megmozgatja a lelket. Vagy tudjuk, hogy hogyan befolyásoljuk a szellemi valóságot éppen a dicséret által. Nem adhatott el bennünket a sátán, eljött, hogy fáradt vagyok, annyi problémám van. Nem tetszik nekem, hogy hangosan dobol. Nem tetszik ez a szám. Már bocsánat, tudom. Miket gondolunk mi? És mit fogadunk be? Vagy megértettük, hogy milyen erő van abban, ha Isten dicsérjük és magasztaljuk, és milyen szellemi hatalom nyilvánul meg abban, amikor Isten népe felkel, és egy szívvel, egy szájjal dicsőíti az ő urát. Értitek? Dániel tudta, hogy milyen szellemi hatalom van. Tudta, hogy nagyobb hatalom van az Isten kezében, mint a méd perzsa birodalom vezetőjének a kezében, és kiállnak a kezében. Isten az uralom és hatalom. És vele semmi nem történhet, amit az Isten nem enged meg. Így van? Egyetlen egy dologról ment itt a játék, hogy ő abba adja az imáratot, abba adja a dicséretet, abba adja az imádkozást, abba adja azt, hogy keresi az Urat. Erre ment ki a játék. Nyilván ezeket az embereket a gonosz szellemek felhasználták arra, hogy eltérítsék Dánielt az útról. Amikor megtudja a király, nagyon szerette Dánielt. Tudod, az Isten szent emberei, amelyeknek el vagy te is hívva, hogy te vannak szent szellemmel, és a ruhájuk hófehér, azzal szeretnek együtt lenni a vezetők. Nem mondom, hogy minden vezető szeret együtt lenni vele, ez egy pogány király volt, ne felejtsétek el. Tehát nem kell rózsaszín álmokat kergetnünk vele kapcsolatban. Hát ismerjük a történetét, olvassátok el, milyen ember volt. Nem kispályás. Mégis szerette Dánielt. Szerette a társaságát. Valami olyan dolog árad belőle, amely nem tudott megfogni, de a tekintély, amelyen rendelkezett Dániel, ezt érezte a király is. A megbízhatósága Dánielnek. Tudta, hogy ez nem fog lázadászítani. Ez ember megbízható ember. Szeretem ezt az embert. És valahogy az Isten egy jó indulatot támasztott a király felé. És amikor megtudja, 15. vers, amikor a király ezt meghallotta, nagyon elszomorodott, és azon töprengett, hogyan segíthette Dánielen. Nap nyugtáig azon igyekezett, hogy megmentse őt. Pedig nyilvánvalóan megszegte a törvényt. Azért nem érdekel az a törvény, amit én hoztam. Sokkal többet ír az ember, mint az, hogy engem imádjon. Hát ez az ember azért olyan, amilyen, mert imádja az Istent. Aztán hát a jó akarói, de azok az emberek újra a királyhoz siettek, és ezt mondták neki. Tudnod kell, ó király, hogy a médek és a perzsák törvénye szerint nem szabad megmásítani semmiféle rendeletet, vagy végzést, amelyet a király elrendelt. Ugye a kígyó ravassága becsúszott. Ekkor a király parancsára előhozták Dánielt, és az oroszlának vermében dobták, figyelj. De a király ezt mondta Dánielnek. A te Istened, akit álhatatosan tisztelsz, szabadítson meg téged. És mit csinál egy pogány király, amikor egy ilyen szorult helyzetbe kerül, ilyen szellemi konfliktusba kerül? Mi történik? Azután a király, 19-es vers, a palotájába ment, és bőjtölve töltötte az éjszakát, nőtt sem engedett be magához, és kerülte őt az álom. Hajna hasadáskor mindjárt fölkelt a király, sietve oda ment az oroszlának verméhez. Na figyeljetek ide! Ez a király szorult helyzetbe került, igaz? Bálványimádó volt, igaz? Pogány volt, igaz? Nem volt egy újjászületett keresztény. Igaz? Mégis mit csinált, amikor szerette volna befolyásolni ezt a lehetetlen helyzetet? És nyilvánvaló, hogy természetes szinten ez meg nem változtatható. Mit csinált, amikor ott volt, hogy természetes szinten már mint király nem tudott mit tenni, kicsúszta a kezéből a lehetőségek. Mi volt az első dolog, amihez folyamodott, hogy megváltozzanak a dolgok, magasabb szinten, mint az övé? Hát valószínűleg valamit csinált, imádkozhatott, ugye virasztott és böjtölt. Ha mi, egyház, tényleg annyira szeretnénk, hogy megváltozzanak a dolgok Magyarországon, a városunkban, mit csinálnánk? Virasztanánk és böjtölnénk. És miért nincsenek változások? Mert mi ezeket nem tesszük meg. Nem önmagában a cselekedetben van a lényeg, értitek? Tehát önmagában hiába kezdenénk el most böjtölni meg virasztani, mert most hallottuk a prédikációt, holnaptól böjtölünk és virasztunk, és akkor meg fog változni, ez nem varázsszer. Csak ez az ember ösztönösen tudta, honnan tanulhatta ezt? Lehet, hogy Dánieltől. Lehet, hogy Dánieltől tanulta, hogy az Isten kedvét leli, amikor a szentjei böjtölnek, virasztanak és keresik az Isten arcát. Nem? Hát honnan jutott volna ilyen eszébe neki? Persze nyilván az aszkéz is, mint ilyen, megjelent ugye a pogány kultuszokban és a vakdalkózás, meg sok minden, de mégis meggyőződésem, hogy ez a király most megpróbálta befolyásolni Dániel Istenét, hát azt mondta, hogy ő mentsen meg téged, és tudta, hogy a befolyásolása Istennek pontosabban, hogy Isten beavatkozza ebben a helyzetben, az ő megalázkodása által lehetséges, és a virasztás és a böjt az emberi szívnek a megtépése. Uram, szükségben vagyok, könyörülj rajtam, tekints le rám. Nem láttam olyan hívő gyülekezetet és hívő embert, akik ilyen dolgok nélkül erőtől duzzadnának. Nem ismerek olyat. Nem tudok olyat. Akik ilyen módon ne keresnék Istent, hogy erőtől duzzadnának, szellemi erőtől duzzadnának, és erőteljes befolyással lennének a világra. Nem tudok ilyet. Nem tudok olcsóbb utat. Na nézzük meg, mi lett a hatása annak, hogy Dániel Isten imáratában kitartott, és nem kötött kompromisszumot. Nem kötött eltelen kompromisszumot. Mi lett a gyümölcse? 22. vers. Dániel így felelt a királynak. Király örökké éj. Az én Istenem elküldte angyalát, és bezárta az oroszlánok száját. Nem azért, mert nem voltak éhesek. A vadállatok azért nem ilyenek. Ezek nem cicák voltak, ezek oroszlánok voltak. Félét és ne essék. És nem egy-kettő volt benne, hát ugye szimbolikus állat volt. Babilonban is maga az oroszlán. Úgyhogy nem bántottak engem, mert ő ártatlannak talált engem. Milyen volt Dániel ruhája? Fehér volt. És téged sem bántottalak meg, ó király, semmivel. Akkor a király nagyon megörült, kiúszta Dániát a veremből, ki is húzták Dániát a veremből, és semmi sérülés nem volt rajta található, mert hitt Istenében. Mi volt Dániel életében a kulcs ahhoz, hogy tovább tudott lépni ebben a szellemi befolyás állapotában? Hogy hitt Istenében és bízott benne. És nem adta fel az imádatot és a dicséretet. Mert Istent nagyobbnak tartotta, hatalmasabbnak, a Föld legnagyobb uralkodójánál. Érzitek? Tehát ember mit árthat nekem? Azt hiszem Dávid mondja Zsoltárban. Istenben bízok, ember mit árthat nekem? Isten felette van minden uralomnak és hatalomnak. Nem? Mennyi aggódástól lenne megkímélve Isten népe, ha ezekben a szellemi igazságban járna? Ami fölé emelhetné azoknak a pillanatnyi feszültségre problémáknak, amelyek bombázzák az életünket. Nem? Nem tudom, Dániel, hogy töltötte az éjszakát? Lehet melegítették az oroszlának, hogy ne fázzon annyira. Nem tudom. De persze Isten angyala leszállt oda, tudod, és akkor cicus, helyedre. Mondta, Isten angyala leszállt oda, eltársalogtak. Gondolj meg, mert Dániel a legmélyebb szellemi tapasztalathoz jutott a oroszlánok vermében. És aztán Isten kihozta őt. Isten kihozta őt. Azt olvassuk aztán, hogy 25-ös és 29-es versben, hogy ezután a király odavittette azokat az embereket, akik bevádolták Dánielt, és bedobták őket a fiaikkal és feleségükkel együtt, feleségekkel együtt. A feleségek sokban ludasak egy ilyen akcióban. Nem véletlen voltak ott is. Nem ki, Dániel! Hogy? Te alkalmasabb lennél? Te lennél méltóbb rá? Dániel! Hú! Te ciki! Ugye egy asszony, mennyire nyomták nekik, nyomták az asszonyok ezeknek. Na, igazad van, tényleg én méltóbb lennék rá? És akkor tegyük el az útból Dánielt, majd megoldjuk ezt a problémát. És ezeket együtt bedobták az oroszlánok vermébe. Míg a verem fenekére sem estek, értek, már is megragadták őket az oroszlánok, és összezúzták minden csontjukat. 29-es vers, ennek a Dánielnek aztán jó dolga volt Dárius király, Dárius uralkodása alatt, és a perzsa Círus uralkodása alatt. Tehát Isten ugye megszabadítja ellenségeitől, és felemeli őt. Tovább növeli, és tovább emeli az ő tekintélyét. Aztán azt is olvassuk a 26-28-as versekben, akkor Dárius király ezt írta birodalmába. Lakok különböző nyelvű népeknek és nemzeteknek. Békességetek növekedjék. Elrendelem, hogy birodalma minden tartományában rettegve féljék Dániel istenét. Ő az élő Isten, aki megmarad mindörökké. Az ő királysága megdönthetetlen, uralkodása végtelen. Ő megment, megszabadít, jeleket és csodákat tesz égen és földön. Ő mentette meg Dánielt is az oroszlánok karmából. Tehát mi lesz a hatása, ha az egész birodalomra nézze Dániel? Végtelen egyszerű, amit csinált Dániel. Tehát azért legyünk józanok. Dániel nem azt csinálta, hogy fölállt a legnagyobb hegynek a tetejére, vagy a legnagyobb épületnek a tetejére, és elkezdett ordibálni. Ha! Ha! Jézus nevében! Ha! Tehát nem így harcolt a démonok ellen, ugye? És azt mondta, én vagyok Isten szolgája! Barulj le! Tehát semmi ilyet nem látunk, nem ordibál, nem kiabál, nem visz szellemi madzagokat, hogy kötögesse a démonokat ide, ehhez a toronyhoz, meg oda. Én sok maraságban le van írva, sok idióta könyvbe, amit ilyen nem is tudom, mikik összehordanak. Mit csinál? Imádja Istent, és teljes szíve bízik az Úrban. És ez elég volt ahhoz, hogy megtörjön az a szellemi erő, amelyet el akarta pusztítani? Elég volt? Még többre is. Az egész birodalomban elterjedt a bizonyságtétele. Gondolj már vele. Dicsérte az Istent. Nem adta oda az ő szívének imáratát másnak, ami egyedül Istent illeti meg. Egyszerű dolog ez? Egyszerű dolog. Háromszor imádkozott naponta, dicsőítette az Istent. Egyszerű? Mondjatok már valamit. Igen. Valami nagyon különlegeset csinált? Nem. Semmi különlegeset nem csinált. És mindvég kiadott, és hitt Istenben, bízott benne. És ennek a bizonságtételnek a híre az egész birodalomba elment. Gondoljatok már bele. Érzitek ennek a súlyát? Semmi nagy dolog nem történik. Isten tette a nagy dolgokat. És Dániel egy hatalmas Isten szolgált. És megmaradt ebben a szituációban. Nem? Na, menjünk tovább. A három férfiú története, a harmadik fejezethez lapozatok vissza. A férfiak, tehát lehet látni a szellemi konfliktusoknak a nagyságát ezekben a történetekben, és a befolyás nagyságát is, amilyen a szellemi hatalomban, ahogy ezek az egyszerű emberek előrébb jutottak az Isten királyságában. Tehát ezeket nyomon lehet követni. Amikor a szellemi harcot tanítottam, itt hosszabban bőven átvettünk sok mindent még, ezt most csak azért gondoltam idevenni, mert az legutóbbi tanítás az a fejeztem be, hogy a Dániel útja, és szerettem volna picit jobban kifejteni, hogy mit is értek én ez alatt, és milyen megérzést kaptam a Szent Szellem által, mikor tanulmányoztam az igét, és kértem az Urat, hogy tanítson engem a szellemi harcnak a bibliai valóságáról, mert annyi mindent leírnak, meg videókat, meg mindent csinálhatnak már, de akartam tudni, hogy mit tanít a Biblia erről. Tehát mi azok az eszközök, amelyek valóságosan a szellemi harcban a szenteknek adottak. Ennek csak egy töredékét fogom most megosztani veletek, ragaszkodva Dániel példájához, de ez is már sokat fog segíteni abban, hogy lássuk azt, hogy az ember életében van növekedési lehetőség, de nem tud tovább növekedni, amíg legalapvetőbb szinteken elbukik. Ruhád legyen mindig, hófehér is, fejedő, ne hiányozik az olaj. Ezt látjuk Dániel életében? Ez volt a minimum faktor. Nem? Az alap! És valljuk meg őszintén mindannyian, hogy nézzünk egymás szemébe. Hányszor küzdködünk ezen a szinten mi? A tisztasággal. És azzal, hogy Isten szellemére figyeljünk, és tényleg is Krisztus uralkodjon az életünkben. Nem? Ti nem szoktatok ezzel? Az emberi önzésünkkel, a saját terveinkkel, a saját magunk nyűgeivel, az egónkkal. Én, jaj, nyűszi, nyűszi, nyűgi, nyűgi. Van több is annál, amit eddig átértünk az Úrban. És Isten akarja ezt adni. Akarja ezt adni. És az Úr elhívott bennünket rá, hogy mi bemutassuk őt, mint akkor Galileában bemutatkozott. Ez az akarat, ez az elhívásunk. Megértettétek múlt héten, igaz? Hogy ő a fő, és mi pedig a teste vagyunk, és az ő teljessége. Ez egyház. Így van? Akkor is, ha nem látszik rajtunk. Ez az elhívásunk. És az Úr akarata az, hogy ez megvalósuljon. Mert Jézus Krisztus, amikor visszajön, nem egy ráncos, sömörgőzős, beteg, féllábú, félszemű, fületlen mennyasszonyt akar elvinni. Ez, nem ez van benne a Bibliában, Efézus levél 5. fejezet. Azért dolgozik az Úr Jézus, hogy folt és sömörgőzés, mindenféle ránc nélkül való legyen az egyház, szép legyen. Igaz? Szép legyen a mennyasszony. Ezen dolgozik a Szent Szellem. Különben úgy járunk, mint a zsidók. Ez is benne van a Bibliában. Tehát ne felejtsétek el, az Új Szövetség egyháznak van egy lehetősége a szövetségben, az Új Szövetségben. Ugyanúgy, mint a zsidó népnek volt az Ószövetségben. Aki ezzel a lehetőséggel nem él, ugyanúgy bukik, mint a zsidók buktak annak idején. Ne felejtsétek, a Bibliáról világosan beszél, hogy okulásunkra irattak meg. És az egyház diadalma és győzelme nem feltétlenül eleve elrendelt, hanem egy lehetőség Istentől Jézus Krisztusban. Persze, tudom, benne a jelenések, hogy is meg lesz, mert az Úr hatalmas és kegyelmes, de hát gondolom, te is benne szeretnél ebbe a dicsőséges egyházba lenni. Nem? Én mindenképpen szeretnék benne lenni ebbe a dicsőséges egyházba. Igaz? Nem egy rokkant kocsis, aki szaladunk az elrakottatás után, hogy engem is vigyél Jézus. És ugye az Úr sosem ismertelek titeket. Tudom, ezek kemény dolgok, és semmiképpen nem azért mondom, mert ez legyen perspektíva. Pontosan azért mondom, hogy nem az a kérdés, nem szabad, hogy az legyen a kérdés, hogy bejussunk-e a mennybe, vagy sem. Isten ennél sokkal többre hívott el bennünket. Mint hogy azon dekázzunk, hogy most tisztaság, vagy nem. Ez alap. Alap. Ez a minimum. Mert Isten ennél sokkal többet akar adni. És megértetni velünk. Hogy a hatalma, Isten hatalma növekedhessen az életünkben, és az a befolyás is növekedhessen az egyház által, amelyre elhivatott az egyház ebben a világban. Három férfiú, igen, ott tartottunk. No, nézzük meg akkor itt az első 7 verset. Döbbenetes szituáció ez. Egy birodalom szellemi gyarmatosítása, szellemi leigázásának a kapujában áll Babilónia. A babiloni démoni fejedelem nek van egy konkrét terve, arra nézve, hogy leigázza az egész birodalmat, és ezt kiken keresztül lehet megtenni? A vezetőkön keresztül. Az ördög nagyon jól tudja, hogy egy országot, egy munkahelyet, egy várost leigázni a vezetőkön keresztül lehet. Egy gyülekezetet is. Egy gyülekezetet is. A vezetőkön keresztül lehet leigázni. És az ördög elsősorban legelőször meg fogja keresni a mi gyökeretünkben, és újra vezetőket, hogy elbuktasson bennünket. Hamis kompromisszumokra késztessen, megfosszon bennünket az odaszállásunktól, a lelkesedésünktől, az elkötelezettségünktől. Persze nem hagyja ki gyökeret tagokat se, ne őrüljetek annyira. De értsétek meg, a szellemi befolyásra a kulcsa a vezetés. Ezek az emberek által lehet a szellemi befolyást gyakorolni fizikai szinten, amik mögött szellemi valóságok vannak. Tehát Dániel 3, első vers. Nebukadnezár király csináltatott egy 60 könyök magas és 6 könyök széles aranyszobrot. Fölállítatta azt a Dura völgyében, Babilon városában. Azután összehívatta Nebukadnezár király a kormányzókat, az előjárókat, a helytartókat, a tanácsosokat, a kincstárnokokat, a bírákat, a rendőrparancsnokokat és a tartományok tisztségviselőit, hogy jöjjenek el a szobor felavatására, amelyet Nebukadnezár király felállítatott. Akkor összegyűltek a kormányzók, az előjárók, a helytartók, a tanácsosok, a kincstárnokok, a bírák, a rendőrparancsnokok, a tartományok tisztségviselői a szobor felavatására, amelyet Nebukadnezár király felállítatott, és odaálltak a szobor elé, amelyet Nebukadnezár felállítatott. A hírnok pedig hangos szóval kihirdette, megparancsoljuk nektek, különböző nyelvű népek és nemzetek, hogy amint meghalljátok a kürt, síp, citer, a hárfa, land, duda, és mindenféle hangszer hangját, boruljatok le és hódoljatok az aranyszobor előtt, amelyet Nebukadnezár király felállítatott. Ha pedig valaki nem borul le és nem hódol előtte, azt azon nyomban beledobják az izzótüzes kemencébe. Amikor tehát a különböző nyelvű népek és nemzetek meghallották a kürt, a síp, a citera, hárfa, lant és mindenféle hangszer hangját, leborultak és hódoltak az aranyszobor előtt, amelyet Nebukadnezár király felállítatott. Tehát az aranyszobor kérdése az előző profétai kinyakoztásból érthető, az aranyfej kérdése, ebből az aranyfejből csinált egy aranyszobrot, a látomásban az volt, hogy cserép volt a lába, vas és cserép, övezet a birodalmaknak, és ő meg csinált egy aranyszobrot, azt gondolván, hogy létrehozza az örökké álló királyságot. Majd olvassátok el, most ebben nem tudom mélyben belemenni, de alapvetően a báványszobornak a báványszobor készítése az isteni kijelentésből jött, értitek? Az isteni kijelentés eltorzításából született meg a báványimádás. Ebben a ponton. Tehát az aranyfej volt, ugye Nebukadnezár uralma. Te vagy az aranyfej, azt mondta. És akkor jöttek a következő birodalmak, és a végén pedig a cserép és vas, amikor, és amit ledönt ugye a krisztusi uralma, a krisztusi királyság. És ő azt gondolta, hogy most ezáltal, szobor által létrehozza és stabilizálja az ő örökké való királyságát. Hogyan lehet ezt megtenni? Nyilván ezek gonosz szellemek voltak. Úgy lehet megtenni, hogy az Isten imádatba, a pogány Isten imádatba bevonja egységesen az egy Isten imádatba az egész birodalmat, hogy lehet bevonni, hogy minden szintű vezetőt oda hívott. Nézzétek meg a felsorolást. A képviselőket, a rendőrparancsnokokat, minden szintű vezetőt, akik befolyással vannak a nép életére, szellemi és fizikai életére nézve, minden vezetőt oda hívott azért, hogy leigázza ez a gonosz szellemi erő, ami a babiloni fejedelem volt, és betekintést ad Isten igéje, majd mindjárt látni fogjuk, ebbe a szellemi, a második égbe, hogy igenis ott egy gonosz hatalom, egy gonosz szellemi démoni hatalom volt, amely a leigázásnak ez a következő szintjét akarta véghez vinni Nebukadnezár király országában. Itt van ez a három fiú, három férfi, ugye? És döbbenetes lehetett, gondoljatok bele, ezek ki vannak nevezve, éppen előtte nevezik ki, Dánielt akarják kinevezni, amikor megfejti az álmot, mondja, hát ezeket a fiúkat nevez ki, én meg maradjak a király palotában, és ezek a három barátját Babilónia vezetőinek nevezik, hát emiatt ők ott vannak, Dániel a király palotába tette a dolgát, azért nincs ott ebben a szellemi konfliktusban, de ugyanezt tette volna, mint a többiek. És ezek állnak. Nagy süvegük volt, ami a vezető tisztséghez tartozott, és akkor állnak. Mindenki, gondoljatok bele, a birodalom minden részéről, minden fel névből, minden vezető leborult. Hát mit csináltak volna? Nem akartak meghalni. Ezek meg állnak. Hát a, ugye megint vannak a barátaink, szaladnak azon a királyhoz, nem azt mondta, úgy, amúgy, nem akarnak meghajolni. Hát a király az oda hívatja őket, és megpróbál a lelkükre beszélni. Azt mondja a tizedik verstől Isten igéje. Te, ó király, megparancsoltad, hogy minden ember, aki meghallja a kürt, síp, citera, hárfa, lant, duda, és mindenféle hangszer hangját, boruljon le, és hódoljon az aranyszobor előtt. Ha pedig valaki nem borul le, és nem hódol előtte, az dobják be az izzótüzes kemencébe. Vannak itt a zsidó férfiak, Sadrak, Mésák és Abédnego, akiket Babilon városában állítottál szolgálba. Ezek a férfiak semmibe sem vesznek téged, ó király, nem tisztelik isteneidet, és nem hódolnak az aranyszobor előtt, amelyet felállítottál. Ekkor Nebukadnezár haragra gerjedt, megparancsolta, hogy vezessék elő Sadrakot, Mésákot és Abédnegót. Oda is vezették ezeket a király elé. Figyeljetek ide! Azt gondolom, hogy érzékelhető, hogy egy komoly szellemi konfliktus közepette vagyunk. Így van? Igaz? Elfogadjátok? Sadrak, Mésák és Abédnego. Álva maradva ordított? Megkötözünk téged! Ezt csinálta? Nem csináltak semmit. Látszólag. Csak megálltak. Megálltak abban a hitben, annak az Istennek az imádatában, akit ők tisztelnek. Semmilyen természetfeltének tűnő dolgot nem csinálnak. Imádkoztak, biztos dicsérték az Istent. Uram, itt vagyunk. Akármi történik. Mi nem imádunk bálványszobrokat. És gondoljatok már bele, ha megnézzük ennek a történetnek a végét, milyen hatása volt annak, hogy ezek három férfi megállt? Három férfi megállt. Meg Dániel ugye nem volt ott, de tudjuk, hogy szolidális volt maximálisan. Milyen hatása volt ennek? Gondoljatok bele. Értitek? Látszólag, most mi van, abban leborulok? Na mi van akkor, ha fennmaradsz? Fennállva maradsz. Akkor mi van? Ha leborulsz, tényleg nem történik semmi. Csak az, hogy a démoni uralom, hatalom egyre jobban terjed az országban. De mi van, ha te állva maradsz, mint Isten embere? Mi van akkor, az egyház feláll? És megáll Isten szín előtt, akkor is, amikor nehéz. Mi lett volna Magyarország kommunista diktatúrában, ha az egyház nem alkuszik meg olyan mértékben, hogy megalkuszott? Milyen állapotban lenne ma az egyház? Az egyházi vezetők nem adják el a lelküket pénzért, majd később magas nyugdíjért, és nem lesznek KGB-tisztek és beavatott besugók, vagy püspökök. Hol állna ma az egyház? Értitek? Látszólag nem nagy dolog. És mit kell vaszakolni? Hát leborul, úgy se látja senki. Értitek? Hányszor gondolkodunk így esetleg? Altad bennünk, hát az ördög. Ezek a fiúk észnél voltak. Azt mondták, nem. Nem imádhatunk bálványokat. Lehetetlen. Mert a ruhájuk milyen volt? Hófehér, és a fejükről nem hiányzott az olaj. Menjünk tovább. Hát ugye a király megpróbál hatni rájuk, hogy nem imádjátok Irgumburgon, bevágnak titeket a kemencébe. Mit válaszoltak a fiatal emberek? Nem szükséges, hogy erre bármit is feleljünk. Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk. Ő ki tud minket szabadítani az izzótüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó király. De ha nem tenné is, tudd meg, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt, amelyet felállítottál. Ekkor Nabukadnezzárt úgy elöntötte a harag, Sadrak, Mésák és Abédnego miatt, hogy még az arca is eltorzult. Gondoljatok már bele, ott van a vezetői tisztségviselők, mennyit dolgoztak ezen a szobron? Hát elég komoly előkészület volt, meg sok hónapos előkészület volt, hogy mindenkire a birodalom pontjára odahívjanak. Megvan egy ceremónia. Itt van három zsidó fiatalember, akkor az egész bulit felrúgja. Gondoljatok már vele a szituáció. Ott vannak a főtanácsosok, meg a legközelebb áll a vezető emberek, csak mondják, hogy imádat kérdésében te nekünk nem parancsolsz. Megteszünk minden becsülettel, elvégezzük a munkánkat, de a szívünket nem adjuk neked. A mi szívünk egyedül az Istené. És igenis, neki van hatalma kimenteni bennünket a te kezedből, de ő hatalmasabb, mint te vagy. És hatalmasabb, mint az a szellemi erő és fejedelem, amely felállította vele ezt a szobrot. És ha nem tenné, ha mi elmeghalunk, akkor is tudjuk, hogy ő az Isten. És kész. Ugye a szellemi harc ebben az esetben mi volt a kulcsa? Az Istennek való feltétlen engedelmesség. És az ördögnek való ellenállás. Mit tanítunk a Biblia kap levélében? Milyennek a képletnek az eredménye? Tehát az Istennek való engedelmesség plusz a sátánhoz való ellenállás egyenlő. A sátán elfut tőlünk. Igaz? De higgyétek el, ez birodalmi szempontból is működik. Csak persze oda fel kell nőni. Az egyháznak bírni kell ezt a szellemi tekintélyt és hatalmat, ami adatott neki, és meg lehet változtatni egy országnak a sorsát. Megváltoztat Magyarországnak a jövője, a sorsa. És ennek a jövőnek és sorsnak a letéteményese az egyház, elsősorban. Isten népe. Meggyőződésem, ez így van. A folytatásban 24-25-ös vers, Nebukadnezár király azonban megdöbbent, sietve fölkelt, és ezt kérdezte udvari embereitől. Ugye bedobják őket a vizes kemencébe, az annyira ízik, és olyan lángok csapnak be, hogy az erős vitézek meghalnak. Hát nem jó urat szolgáltak, az biztos. nem három férfit dobtunk be megkötözve a tűzbe. Azok így válaszoltak a királynak. Valóban úgy van, uram, ó király. Ő azonban így szólt. Én mégis négy férfit látok szabadon járni a tűzben, és nincs rajtuk semmi sérülés. A negyedik pedig olyannak látszik, mint valami Isten. Minimum elküldte Isten az ő angyalát, de ugye ez a szituáció Krisztus előképe, aki megment a pokoltól, megment a kározattól, megment az a veszedelemtől, kihoz bennünket ebből, kiszabadít bennünket ebből. És Isten angyal leszállt, és természetfeletti módon diadalmaskodik a király uralma és a sátán uralma fölött. Ekkor a király odament az izzó kemencéhez, az ajtajához, és így szólt, Sadrak, Mésák és Abédnegú, szolgálja a felséges Istennek, jeltek ki, jöjjetek ide. És kijött Sadrak, Mésák és Abédnegú, hogy megszerélült. Igaz? Gondoljatok bele, vége. Tehát jobbkor nem is történhetett volna. A birodalom minden vezetője jelen volt. Az ördög terve az volt, hogy a babiloni fejedelem, démoni fejedelem és erő leigázza a nemzetet, és három férfi Istenre figyelés, Istennek való engedelmessége által Isten megfordított ezt a dolgot. És mi történik? 31-es vers, Nabukadnezár király üzente az egész birodalomban lakó különféle nyelvű népekhez és nemzetekhez, békességek növekedjék, jónak látom, hogy kihirdetni a jeleket és a csodákat, amelyeket a felséges Isten tett. Mi vagyok az ő jelei, mi hatalmasok csodái, az ő királysága, örök királyság, nem az aranyszoboré, az ő királysága, megérti a proféciát, amit hallott korábban, az ő királysága, az örök királyság, hogy mi lett az aranyszoborra, nem tudjuk, de jellegtelenné vált. Abban a helyzetben már a kutyát sem érdekelt az aranyszobor. És uralma megmarad nemzedékről nemzedékre, és ugye előtte meg kiirdeti, hogy mindenkinek imádni kell a Sadrak, Mésak és Abédnegú istenét, ugye rendeletet hoz. Tehát, ugye ennek a fajta kiállásnak mindenképpen vannak gyümölcsei. Szellemi dimenzióban változások történnek, amely a fizikai valóságban is megtapasztalhatókká válnak. Először is megbukott a sátán terve, nem tudja leigázni a birodalmat, és ezáltal a szellemi harc és győzelem által a birodalom minden vezetője és az egész népre tudtak hatást gyakorolni ezek a férfiak. És végezetül, de nem utolsó sorban, még szeretnék egy szakaszt megnézni veletek, és a korábban már tett ígéretemnek eleget tenni, mert a birodalmak és a fölöttük lévő szellemi erők kérdésében. Dániel 10-ről van szó. Érzékelteni szeretném azt is veletek, hogy tinédzserként milyen küzdelmeket kellett kiállniuk, és aztán, hogy növekedtek az Isten ismeretében, érettebbé váltak szellemben, milyen mértében növekedett a szellemi tekintélyük, és annak a hatása is, amikor ők éltek ezzel a szellemi tekintéllyel, és mindenképpen hangsúlyozni szeretném, hogy semmi különleges dolgot nem tettek. Tehát az Isten igéjében nincs benne semmilyen ilyen extra, valami olyan dolog, ami titkostan, valami kulcs, valami különlegeset kell tenni az, hogy győzzünk a szellembe. Semmilyen nincs. Nem kell szigonnyal lövöldözni a sziklákat, meg semmilyen marhaságot nem kell csinálni. Sok dolog van. Bilasztás, bőjt, megállás a hitben, imádni az Istent, dicsőíteni az Istent, ugye? Ezeket láttuk. Ezeket ismerjük, ezeket a szellemi igazságokat? Ismeritek? Mindenki ismeri, szerintem, nem? És látod, ezekben jársz, és megfelelően élsz benne, Isten fogja a szellemi tekintélyt növelni az egyháznak, és a befolyása is növekedni fog Magyarországon. És érzékeljük, és látjuk igaz, hogy mennyire meglopottak vagyunk, sokszor pont ezeken a területeken. Miért? Mert nem értjük, hogy miről van szó. Csak a fizikai világot látjuk, ami a szemünk előtt van. És úgy élünk, mint akire húztak egy csukját. És meg van vakulva. Nem érzékeli, én ott ki vagyok én. És csak a 17 éves rabszolgák, ezek kik voltak? Kik voltak? Milyen esélytelen volt az élet? Nem? Nem volt semmi esélyük az életben. minimális eséllyel indultak. Egész időket rabszolgaként élik le. És a világ, akkori világ legmeghatározóbb személyé lettek. Szellemben. És a fizikai valóságban is. No. Ugye Dániel kap újabb kinyilatkoztatást a korokról és a korszakokról, ugye a Krisztus előtti időszakokról kap kinyilatkoztatást a templom felépüléséről, majd lerombolásáról, kap kinyilatkoztatást az antikrisztusi korszakról, kap kinyilatkoztatást arról, hogy szövetségkötés jön, és annak felrúgása jön. Tehát egészen az antikrisztusi kor végéig kap kijelentést a 9-es fejezetben. Nem érti, nagyon megérinti ez a látomás, ez a kijelentés Dániel, de nem érti. Nem érti, hogy ez most hogy van, meg mint van. És mit csinál Dániel? Második vers, szédéklés, második vers. Azóban a napokban én, Dániel, gyászoltam 3,7 át. Ízletes ételt nem ettem, húst és bort nem vettem a számba, olajjal nem kentem meg magamat, még el nem telt a 3 hét. 3 hét, 21 nap. Mit csinál Dániel? Böjtöl és? Imádkozik és? Mit csinál? Gyászol. És vár. Nem? 21 napig Dániel vár, hogy Isten szóljon hozzá. Hogy Isten megszólítsa őt, és válaszoljon ez a kérdésére. 21 napig böjtöl, és addig vár, míg Isten nem szól. Brutális. Sokszor a mi állapotunk. Hány percet szoktunk adni Istennek, hogy válaszoljon? Nem kérdezem meg. 5 percet? 1 órát? Azt se kérdezem meg, hogy hányan vannak közeltek, akik legalább hetente egy fél napot öltenek az óra. Vannak hetente legalább olyan napok az életedben, akkor megszenteled mondjuk a nyugalom napját, és Istennel töltöd, és keresed az Urat. Azt se kérdezem meg, tegyük fel magunknak a kérdést, és válaszoljuk meg, hogy mennyi időt töltünk mi naponta, hogy keressük az Urat. Vagy mennyire érdekel bennünket Isten véleménye a dolgainkról. Vagy mennyire elmondjuk, és akkor megyünk a fejünk után, csináljuk, és megítéljük mi a dolgokat majd magunk. Érzitek? 21 napig. De ne fejjétek, ez dolgozott ez az ember. Tehát ez nem... hivatalnok volt, tehát ennek megvoltak rengeteg ügye, elintézni valója, nap mint nap pörgött az életet, és mint azért szolga volt, ugye, tehát beosztották az idejét, értitek, tehát azért igaz, hogy főnök volt, de nem volt a legnagyobb. Beosztott az ideje. Tehát nem lehet azt mondani, hogy dolga könnyű volt Dánielnek, ha 21 napig bőjtölt, hogy én is elbőjtölgetnék, ott hoznák nekem a kaját, meg minden. Nem erről volt szó. Ő nap mint nap végezte a munkáját, és az apjaiban úgy gondolkodott, abban élt, abban úgy végezte a munkáját, hogy amikor felvette a tollat, vagy tett valami döntés, Uram, még nem tudom, mi a te akaratod, még nem értem, mi a te akaratod, vezess engem, adj kijelentést. És a 20 nap úgy telik el, reggeltől estig, hogy várja az Urat, teszi a dolgát, de mégis abban a szellemi állapotban van, hogy keres Istent, keres az Úrnak a tanácsát, vezetését, kijelentését, igaz? Nem? Nem ezt látjuk? Tett valami nagyon különlegeset? Semmit. Nem ütött a különlegeset, hanem Isten. Isten valami nagyon különlegeset tett, de ezt nem Dániel tette, ezt Isten tette. Az első, negyedik vers, első nap 24-én a nagy folyamnak, a Tigrisnek a partján voltam. Föltekintettem, és láttam egy gyors ruhába öltözött férfit, akinek színaranyő volt a derekán. Teste olyan volt, mint a drágakő, arca fény lett, mint a villám, személy, mint az égő fáklyák. Karja és lábai csillogtak, mint a fénylő réz. A beszéde olyan hangos volt, mint egy tömeg zúgása. Egyedül én, Dániel láttam ezt a látomást, a férfiak, akik velem voltak, nem látták azt, mert nagy rémület fogta el őket, elmenekültek és elrejtőztek. Én magamra maradtam, láttam ezt a nagy látomást, de engem is elhagyott az erőm, arcom eltorzult, és nem tudtam erőmet összeszedni. Hallottam hangos beszédét, és amikor hangos beszédét meghallottam, ájultan roskadtam arcommal a földre. Ekkor megérintett egy kéz, és felsegített térdeimre és tenyereimre. Hogy is van az Isten érintése? A földre esés volt Isten érintésétől, vagy a felkelés? hogy akkor nem az, hogy a arccal a földre esett az Istentől, hanem az a Isten jelenlétének rettenete összeesett, és Isten mit csinált vele? Felsejtette. Majd nézd le később, fel is állítja. Aki hallja, értse meg. Esekelek. Tanítások. Ezt mondta nekem, Dániel, te kedves férfiú, értsd meg azokat, amiket elmondok neked, és állj fel. Értitek? Isten akarta nem az volt, hogy úgy kiüsse Dánielt, hogy ne lehessen vele kommunikálni, Isten akarata az volt, hogy átvegye az üzenetet. Mert neked hoztam üzenetet, amikor egy így szólt hozzám, reszketve felálltam, majd ezt mondta nekem, ne félj, Dániel, mert az első naptól fogva, hogy rászántad magad a dolgok megértésére, megalázkodva Istened előtt, meghallott a szavadat Isten, és én a te szavad miatt jöttem. Tehát mit mond a Biblia? Mikor hallgatta meg Isten Dániel imáját? Az első nap, így van. Az első nap. 21 napig várt az imának a válaszadására, de már az első napon eljutott a mennybe az imája. Igaz? Az elég gyorsan ment. A perzsa birodalom vezére ugyan utamat állta 21 napig, de Mikhail az egyik legfőbb vezér segítségemre jött, ezért kellett ott maradnom a perzsa birodalomban. De most megjöttem, és elmondom neked, hogy mi fog történni népeddel az utolsó időben, mert ez a látomás is arról az időről szól. Miközben így beszélt hozzám, lehajtottam a fejemet, és némán hallgattam. Ekkor az emberhez hasonló lény megérintette ajkamat. Én pedig kinyitottam a számat, és így kezdtem beszélni az előttem állóhoz. Uram, a látomás alatt annyira elfogott a fájdalom, hogy nem tudtam erőmet összeszedni. De hogyan is merne az Uram, a te szolgád beszélni veled, Uram? Még most sincs semmi erőm, és a lélegzetem is elállt. Nézzétek, mi történik. Isten jelenlétében mi történik. Akkor ismét megérintett az emberhez hasonló lény, tehát mikor Isten megérint valakit, értitek? Azt akarom, hogy érzékeljétek, hogy mi történik. Erősített engem, és ezt mondta, ne félj, te kedves férfiú, békesség neked, légy erős, amikor így beszélt hozzám, megerősödtem. És ezt mondtam, beszélj, Uram, mert megerősítettél engem. Értitek? Fölállítja, megérinti, és megerősíti. És az ember álló pozícióban van, Isten jelenlétében, Isten jelenléte, megerősített ezt az embert, hogy hallgassa az Urat, és átvegye az üzenetet. 20. vers, azután így szólt, tudod-e, hogy miért jöttem hozzád? Nekem most újból harcolnom kell Perzsia vezérével, és ha abból a harcból kikerülök, a görögök vezére következik. De előbb elmondom neked, hogy mi van megírva az igazság könyvében. Senki sincs, aki velem tartana, azok ellen csak Mikhail, a ti vezéretek. 11. rész első vers még. Mert én is mellette álltam a méd Dárius uralkodásának első évében. Erősítettem és támogattam. No. Dánielnél megállapítottuk, hogy a harc eszköze mi volt? Böjt és ima, ugye? Imában pedig az az ima forma, amikor keresi az Urat. Egy Isten kereső, Isten a várakozó szellemi állapotban volt. Így van? Isten meghallgatta az első napon. Mi volt az oka, hogy nem jött meg a válasz neki? Egy szellemi konfliktus. Egy nagyon komoly szellemi konfliktus alakult ki. Minek hatására? Dániel imája hatására, értsétek meg. Dániel imája, böjtje hatására mi történik? Az angyali seregek legerősebb vezére, Mikhail, elindul a nagy angyali hadsereggel, és megrohamozza a perzsa birodalom szellemi uralkodójának seregét. Így van? Ez történik? Miközben Dániel imádkozik, aközben azt lehet látni, hogy szellemi valóságban egy nagyon komoly szellemi csata folyik, méghozzá a befolyásolás miatt. Hogy ki fogja befolyásolni a birodalmat? A perzsa birodalmat? Ki is engedte az a zsidókat, mikor lett a 70 év? Cérusz, perzsa, uralkodó. Ki vitte el a zsidókat? A babiloni fejedelem és hadsereg vitte el a foglyokat. Mi kellett az, hogy hazamenjenek a foglyok? Változás. változás. Dárius, ugye tudjuk, hogy ő nem a Szírus után lévő uralkodó, perzsa uralkodó, Dárius, ő egy méd hadvezér volt, a médek, a perzsák a szövetségben voltak. És Dárius volt az, aki elfoglalja Babilont, Babilon városát. Ő az, aki bevonul Babilonba, nyilván, mint a méd perzsa seregeknek a vezére, egyik vezér, méd hadvezér volt, és hogy tudta elfoglalni Babilont? Isten akarata volt, hogy ő bevonuljon Babilonba, elfoglalja és ledöntse annak az uralmát, a király uralmát, és aztán Círus eszköze lehessen majd Istennek arra, hogy Jeruzsálemben felépítsék a templomot, és hazamenjenek a foglyok. Igaz? Így van? Nem így van? No, amit szeretnék ebben, ha érzékenyedek és látnátok. Itt ebben a szellemi küzdelemben olyan kaliberű változások történnek, hogy a birodalmak jönnek és mennek, és a birodalmak felemelkedése bukásában befolyással van az Isten népe, az Isten embere. Igaz? Nem így van? Tehát lehet látni, hogy vannak dolgok, amik politikai szintéren dőlnek el, úgy tűnik, de valójában nem ott dőlnek el. Valójában a szellemi világban dőlnek el, és fordulnak meg a dolgok. És nekünk az Isten adott eszközöket, adott elhívást arra, hogy ezek megváltozzanak. Így van? Ki az, aki rettenetesen fél attól, hogy az egyház felfedezze azt, amire elhivatott? Az ördög. Az ördög fél tőle. De rettenetesen fél tőle. Mert az egyház dicsőségesen feláll, akkor bizony nagyon erőteljes hatása tud lenni a nemzetre, egy kontinensre, és sorolhatnám az egész földre. Nagyon erőteljes hatással tud lenni, és azt gondolom, hogy ez a hatás lehet az, ami szükséges arra nézve, hogy emberek felszabaduljanak az ördög igája alól Magyarországon is, és a nemzetünk is kiszabaduljon abból a világbirodalmi, leigázó hatalom alól, amely démon erő, amely gonosz szellemeknek az ereje. Igaz? Értitek? És Isten odaadta nekünk ezt a lehetőséget. A kérdés az, hogy mi élünk ezekkel. Tehát követjük-e Dánielék példáját a mi korunkban? Vagy sem? Vagy engedjük, hogy elaltasson a sátán bennünket? És maradunk az első szinten küszködők, akik a tisztasággal, meg az Isten igével vitatkoznak, hogy akkor ez igaz, vagy nem igaz, vagy a szomszéd ezt csinálja, a másik azt csinálja, akkor miért csináltam én is. Vagy tényleg mi nem a szomszédot nézzük, hanem az Urat nézzük. És az ő vélemény érdekel bennünket, és senki másé. Persze Isten vélemény jöhet egy testvéren keresztül is, ezt értitek. De nem az a lényeg, hogy kritizálnak bennünket, vagy nem kritizálnak, vagy bátorítanak a jóra vagy a rosszra. Az a kérdés, hogy Istenre figyelek-e, és azt tesz, amit tesz. És értsétek meg, minden, amit most mondtam nektek, erről mindre tudtok. És tudunk, igaz? Azokról az eszközökről, amiket ezek az emberek használnak. Ebben a harcban. Igaz? Semmi titok nincs. Ne gondoljátok azt, hogy még valami különleges inokoztás kell ahhoz, hogy erőteljesebb életet éljetek. Vagy éljünk. Vagy éljek. Semmi különleges inokoztás nem kell, csak azt szerint kell érni, amit megértettünk. Semmi nem kell más hozzá. És ne feledd el, hogy nem lehet ugrani lépcsőket. A növekedéshez be kell tölteni bizonyos szellemi igazságokat a gyülekezetnek is, és a hívő embernek is. Akkor lehet szépen haladni fokról fokra előre, és ezzel a hatalommal élni, és ebben a hatalomban járni, amelyet Isten adott nekünk, és amiben most egy kicsikét engedett, hogy betekintsünk ennek a szellemi valóságába, és értsétek meg, az, hogy most eljöttél ma Isten tiszteletre, lehet, hogy szolgáltál, és lehet, hogy fáradt voltál, és minden, hoztál egy döntést. Miért hoztál ezt a döntést? Lehet azért, mert szolgálni, oda szánt az életet, hogy szolgálj az Urat. Azért, mert megszentel a nyugalom napjára, és fontos talán, hogy Isten népével együtt legyél. És ezek ilyen egyszerű dolgám. Aludhattál van otthon, és lóbázhatnál a lábadat. Mondja, Uram, hát én szolgáltam már 15 perc, 20 másodpercet neked a sátornál. Hát de izé, mert hát úgy elfáradtam, hogy majd belehalok. Nem mondhatod volna. Annyi dolgom van, hétfőn reggel megyek, és nyomva az igát. Valami, mert mégis itt vagy. Jó döntés hoztál. És az élet ilyen egyszerű döntésekből áll. Hogy kit tisztelek, kiben bízok, kit szeretek. kihez ragaszkodom? Igaz? És mondom, Dániel, lássátok meg, melózott keményen. Elfoglalt ember volt. Komoly vezető ember volt, higgyétek el, rengeteg ügyet kellett intéznie. Nagyon sok dolga volt. Mégse volt annyira elfoglalt, hogy ne keresse az urat. Hát ha neki ment, talán nekünk is fog. Ha elhiszük, hogy nekünk nem megy, mert mi elfoglalta vagyunk, mint Dániel, akkor már be vagyunk csapva. Van itt köztetek rabszolga, akinek az idejét minden percben más osztja be? De sérj, te úgy érzed. De ez nem igaz. Ez nem igaz. Ez nem igaz. Nem igaz. De még ha az lennél, akkor is te vagy a szabad ember. Te vagy a szabad ember, és igazán a munkahelyeden a változások nagyban rajtad múlnak. Rajtad. És Isten meg tud változtatni egy jogtalan rendszert is. Meg tud fordítani dolgot. Van hatalma rá. Úgyhogy nem is gondoltam. Azért hittem. Kicsit gáz, nem? Érzitek? Érzitek ezt a dolgot? Lehet néhány dologban másképpen kéne gondolkodnunk és eljárnunk. És lehet, hogy vasárnap, amikor felállunk dicsőíteni, akkor azt eszünkbe jut, hogy aha, Dániel. Oh, halleluja, Jézus! Nem. Na, az jó szám, ez tetszik. Halleluja. Így érzem néha, higgyétek el. Tehát úgy érzem, hogy néha mi keresztények úgy gondolom, hogy én majd eldöntöm én, hogy... Na most megköszönhet egy Jézus, mert én nagyot dicsőítettem. Frankó vagyok. És azt tapasztalja, érted, hogy dicsőítette nagyot, vagy hétig, és akkor nem, nincsenek olyan nagy változások az életem, nem bizselgek annyira. De kedvesem, ez nem egy hét alatt fog kialakulni. Érted? Mert van egy folytonosság az ember szellem életében. És ez a folytonosság megvan, hogy a megértéshez párosul az engedelmesség, akkor bizony megvan az elhívásodban, az ajándékodban, az Isten tervében való növekedés. Kinek-kinek? Nem mindenki arra jutott el, persze, hogy a világbirodalmak második embere legyen, mert annyi hely nincs. Érted? De az is lehet, hogy van olyan. Lehet van olyan, aki hallgatja ezt a tanítást az interneten. És az pont olyan ember, amit Isten oda akar emelni. Vagy valaki, akivel az egyetemen találkozták. Én bizonyságot tettél neki. Honnan tudjuk, hogy nem? Ezek a 17 éves srácokról senki nem gondolta, hogy ezek olyan befolyásos emberek lesznek, mint amik lettek. Nem? És osztálytársaitok, munkatársaitok, ki tudja? Isten kezében vagyunk, és te befolyásolhatod a történelmet. Nem azért, hogy neki buzduljunk egy hétig. Ó, gyimálkozok meg, borsó Bibliát. Folyamatosság. Folyamatosság a szelméletben. A növekedés kulcsa. Az uraszállás Istennek. Úrral lenni, keresni az Úr arcát. Ha lejjebb ment, ó, Uram, most nem jó. Odafigyelek. Igazad vanom. Köszönöm, hogy szóltál. Szeretném látni rajtatok, olyanok vagytok, mint az oroszlán. Na jó, nem azért, majd nézlek benneteket. És akkor látok, nézlek. Nem erre gondolok. Csak hogy egy olyan szellemi megértés kell ehhez, tudjátok, hogy értsük, hogy igenis nem mindegy, hogy imádkozok, nem mindegy, Istenek engedelmeskedek, mert sok múlik rajta. Rajtad is. Sok múlik rajta, mert mi hivatottak vagyunk, hogy bemutassuk Jézus Krisztust. És erre vagyunk elhívva. Ezt akarja Isten. Nem felét Jézusnak, hanem a teljességét az Úrnak. És ebben a városban az eklézsi el van hívva, hogy bemutassa Jézus Krisztus ennek a városnak. Olyannak, amilyen ő valójában. Hogy megjelenjen. És ez lehetséges. Hogy ne sopánkodjunk, olyan nagy baj van, liftezik itt minden, zárfolyamok is. Isten kezünkbe adta azt, hogy Isten országa és király uralma eljöjjön. Hogy meglegyen az akarata úgy a földön, mint a mennyben. Amen. És ez rajtunk keresztül fog belépni ebbe a világba. Rajtunk keresztül, Isten népén keresztül. Amen. Hátul is amen. Dicsőség az Úrnak.